Ahogy említettem, a tradíció nélkül nincs innováció témakörre nagyon rímel az a workshop, illetve előadás, amit Nyári Krisztián író tart majd a Gourmet Fesztiválon. Ebből adott nekünk egy előzetest.
Szóval azzal kezdeném, hogy az evésre is igaz, amit a régi bölcsek a szerelemről mondtak, majdnem olyan jó olvasni róla, mint csinálni. Ez az irodalomnak biztos, hogy éppen olyan ősi témája a gasztronómia, mint a szerelem, bár az előbbi kicsit hajlamosak vagyunk koronként kevésbé emelkedettnek tekinteni. Pedig a magyar irodalom legjobbjai egy tálétel történetén keresztül lényegében mindent el tudtak mondani. Szegénységről és gazdagságról, örömről és boldogtalanságról. Gondoljunk Rúdi és Mikszár gyomor novelláira, Móricz szegény ember portréira, Kosztolányi habos sütemény faló nő alakjaira, vagy éppen József Attila sosem volt liba sültjére. Nem alapanyagokról és főzéstechnikáról írnak ezek a szerzők, hanem az emberi lét leglényegéről. Úgy is mondhatnánk, hogy otthonunknak két legőszintébb pontja a könyvespolcunk és a kamránk. Irodalom és gasztronómia persze nem csak úgy kapcsolódik, hogy az evés, az ízlelés fontos témája az irodalomnak, sőt, még csak nem is úgy, hogy számos kiemelkedő írónk szeretett enni, néhányuk pedig még főzni is, hanem úgy is, és talán ez a fontosabb, hogy a magyar identitásnak a gasztronómia és az irodalom egyaránt kiemelten fontos része. Ráadásul, amit klasszikus magyar irodalomnak és hagyományos magyar konyhának gondolunk, az mindkét esetben egy forradalommal felérő, igen gyors változás eredménye. Úgy is mondhatnám, hogy az új generáció megjelenéséről beszélünk. A 19. század elején még teljesen más volt a magyar konyha és a magyar irodalmi nyelv is. A század közepére meg lényegében megszületett mindaz, amit a magyar identitást máig meghatározó alapjának tekintünk. Szóval a nemzeti romantika az nem csak Petőfi verseiben jelentett új hangot, hanem a konyhában is. Ami a költészetben a puszta, a rónaság, a patakparton heverésző juhász, a szabadság és a szerelem nyílt dicsőítése, az a konyhában a gulyás, a paprikás, a fokhagymás füstölt kolbász, vagy általában a sertéshús és a tehéntej alapú ételek. A nemzeti hagyományok újragondolása történt, sőt, kitalálása, és közben valami radikálisan modern dolgot is csináltak, irodalomban és gasztronómiában is. Mert Petőfi az nem a puszták romlatlan vadvirága volt, mint amilyen képet ő szeretett sugallni magáról, hanem egy négy nyelven beszélő valódi városi költő, aki a népi költészet és a modern francia és német romantika eredményeit ötvözte. És ahogy ő és a közönsége sem a pusztai gulyások ételeit ették, hanem annak megszelidített, vagy újra gondolt, sőt, kitalált változatait. A népi vagy annak gondolt konyha városi mutációja ekkor vált általánossá. Petőfi kedvenc ételei mind újdonságok. Húsból a gulyás és a csirkepaprikás volt a kedvence. Feljegyezték róla, hogy néha még reggelire is ezt tette. Az, hogy a gulyás az milyen volt, ezt nem tudjuk, mert a leve hoztát legalábbis, mert a paprikás alapú gulyás a 20-as években, már hogy az 1820-as években kezdte meg a diadalútját, és még a sűrű egytálételhez csak a 60-as évekre jutott el, valahol még köztes verzió lehetett ez is. A szintén akkoriban divatossá váló fokhagymás füstölt kolbászt is nagyon szerette, ezt onnan tudjuk, hogy a felesége leírtas nem különösebben örült ennek a dolognak. A legkedvesebb ételét azonban ő maga is előszeretettel emlegette, így írt: szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot fülem hallatára ne gyalázza senki. A Petőfi a friss tejtermékeket, főleg a tehéntúrót, a tejfölt és az alutajat is nagyon szerette. Azt gondolhatnánk, hogy ezt mindig ettük, de nem így van, ez is újfajta divat volt. Korábban felnőtt ember ritkán fogyasztott tehéntejes ételeket, ezek a 19. század közepe táján váltották le a juteljes rokonaikat. A Pilvax kávéház úgy reklámozta ezt, mint ma egy fiatalokat célzó hely a matcha lattét vagy a bubble tea-t. Azt írták: reggelente friss tejföl vagyon. Ami alatt egyébként a mai tejföl meg a tejszín is egyaránt értendő volt. De Petőfiék rendszeres vendégei voltak a Depsler féle tejeldének is, egy tejbárnak, ahol a költő tejfölös alud tejet uzsonnált. Mindez tehát újdonság volt, egy gasztroforradalom eredménye. 30-40 évvel korábban ilyet nem talált volna sem Pesten, de még egy nagyobb faluban sem. És még várni kellett persze ugyanannyit, hogy megérkezzen a vasárnapi tyúkhúsleves, meg a rántott hús is a polgári, aztán a falusi asztalokra, és lényegében megszületett a mai magyar konyha összes kedvenc fogása. Petőfivel kapcsolatban egyébként rengeteg legenda született már életében is, furcsa lenne, ha nem lennének ezek között gasztronómiai legendák is. Röviden, nem ő keresztelt el, és főleg nem ő találta ki a székelykáposztát, mert ez akkor már legalább 20 éve létezett ezen a néven. Nem evett soha Petőfi rostélyost, már csak azért is, mert a rostélyost ugyan szerette, de lecsós feltétel biztosan nem találkozhatott, ez csak körülbelül 30 évvel a halála után kezdték Magyarországon fogyasztani, már hogy a lecsót. Van azonban egy legenda, amit ő maga teremtett, ma is sokan gondolják, hogy a bordalok költője valamiféle kórhely kocsmajárokként egy-két kancsó borral kísérte mindennapi betevőjét. A valóságban lényegében nem ivott bort, vagy csak nagyon ritkán, mértékkel, igazi szenvedélye a kávézás volt, de hát kávédalokkal ugye mégsem állhatott elő, mert a versek népfia egy igazi kávéházi költő volt, kávét és egy deákenyér nevű édességet reggelizett, persze nem ezekről írta a verset, mert tudta, hogy mi kell a közönségnek. Szóval többek között ilyesmiről fogunk beszélgetni Szegál Viktorral a Gourmet Fesztiválon. Befejezésként engedjék meg, hogy önöknek vagy azok között, akik ma itt vannak és a mai kor gasztronómusai, hadd javasoljak valamit. Tanuljunk a magyar költőktől. Szóval legyenek forradalmian bátrak, de tiszteljék a hagyományokat, mint Petőfi. Ha a hagyomány bizonyos darabjai hiányoznak, akkor teremtsék meg, de azért hitelesen. Kicsit úgy, mint a hun-magyar őseposzt megteremtő arany, aki azt vallotta, költő hazudj, de rajt ne fogjanak. Figyeljék a leginspirálóbb külföldi trendeket, technikákat, de maradjanak összetévesztetetlenül magyarok, mint Kosztolányi vagy Babics. Vágjanak bele akár őrült kísérletekbe, legyenek játékosak, és ne vegyék túlságosan komolyan magukat, mint Vörös Sándor. Végezetül még egy jó tanács Petőfitől, mindig a közönségnek alkossanak, soha ne a kritikusoknak. Erről ő így vallott. Ha kritikusok nem volnának a világon, legjobban utálnám a tejfölös tormamártást. De így az oké az elsőség, és csak második helyet foglalja el a tejfölös torma. Sok ihletet, jó főzést és jó evést kívánok mindenkinek.
Nyári Krisztián író foglalta össze gondolatait a hagyományról, innovációról és arról, hogy a magyaros konyha, a magyar konyha hogyan alakult ki. Ebből többet hallhatunk majd természetesen magán a fesztiválon.